Paganini énekli. Az Olasz Rádió római ének és szimfonikus zenekarát Thomas Schippers irányítja. Opera részletek. Kedden 13 óra 49 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Margit sziget, Fertőd, Várpalota, Budaik, ezek mai főbb helyszíneink. De legalább egy viszonylag hosszabb hír következik magyar vonatkozással Bayreuthból. Július 26-án mutatták be Wagner korai operáját, a Rienzit, Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna rendezésében. A rendezőpárosnak emlékezetes munkája volt annak idején a budapesti Wagner napok kezdetén a Parsifal színre állítása. Aki látta ezt az előadást, alig hanem életre szóló élménnyel gazdagodott. Az a tény is figyelmet érdemel, hogy a két hölgy nyilván előző munkáik ismeretében Bayreuthba meghívást kapott. Az előadás streamelt közvetítését láthattam. Így tanúja voltam a nagy közönség sikernek. Megjegyzem, Szemerődi Alexandra és Parditka Magdolna a díszleteket és jelmezeket is megtervezte ezúttal. Részletesebb kritikára nem érzem magam feljogosítva. Talán elég, ha csak egy mozzanatot emelek ki. A Rienzi második felvonásának vége felé Wagner párizsi szokás szerint nagyszabású divertissement alkotott, hiszen a művet eredetileg a francia fővárosban szándékozott bemutatni, nem sikerült, de ez lett a premier helyszíne. A magyar rendező páros itt rendkívül szórakoztató és ötletdús jelenet sort talált ki a szokványos balett helyett. Szelíd és szeretetteljes paródiákkal végignézhettük Wagner életművének nagy részét. Alberich ellopta az aranyat, a kétségbeesett csellők mellett míme kovácsolt, Siegfried megölte a sárkányt, pontosabban ezúttal csak egy átlag kígyót, majd áttört a papírmasé tűzön és felébresztette az ásítozó Brünnhildét, aztán hattyúk jöttek, Elsa és Lohengrin, majd a Tristán, a mesterdalnokok, kalapáló cipészmesterrel és pórújáró írnokkal, végül a Parsifal. A Rienzi történetet amúgy napjainkra transponálva láthattuk, ami újabban majd minden opera esetében szokás, és enyhén szólva nem mindig indokolt. Itt nagyon is helyén valónak éreztem az aktualizálást, hiszen a kolonnák és orszínik viaskodása valóban eszünkbe juttathatja a mai pártharcokat összes tisztátalan vonásukkal együtt. Kiváló énekeseket köszöntött nagy ovációval a Bayreuth közönsége. A címszerepet Anders Schager alakította, Iréne szerepében Gabriele Scherert, Adriánoként Jennifer Holloway-t láthattuk, hallhattuk. Ahogy szokás, csak az előadás legvégén jelentek meg a függöny előtt a rendezők, mi tagadás, dagadhatott honfiúi keblünk az egyértelműen nagy sikert tapasztalva. Hosszú időn át tartotta magát az a szokás, hogy Bayreuth, a zeneszerző szándéka szerint csak a Rienzi utáni Wagner műveket állítja színpadra a bolygótól kezdve. Újabban ez valamit változott. De azért valljuk meg őszintén, a bolygóval valóban minőségi ugrás kezdődött Wagner életművében. A Rienziben még akadnak feledhető részletek. Túl sok az ágálás, a csúcspont, szegény énekesek ennek az elszenvedői. De tagadhatatlanul vannak csodálatos dallamok, remek kórusrészletek, drámai pillanatok. És mindenekelőtt ott a nyitány, amely méltán vált gyakran műsorra tűzött hangverseny darabbá. Natalie Stutzman vezényelt.
Thank you.
Margit Sziget trubadúr, egy probléma van manapság kevesebb, első nap az mostanában nincs. A többit mindjárt elmondja László Ferenc.
Ugyanakkor el kell mondanom, hogy nem minden első veszély nélküli nap volt az az előadás nap, de valóban nem volt eső. Megtörtént a trubadúrnak a Margit Szigeti bemutatója, méghozzá a karmester Halász Péter 50. születésnapján. Róla nyilvánvalóan fogok még majd beszélni, de hát indokoltabb a trubadúrról beszélni, mert hogy a trubadúr olyasfajta opera, amely bizonyos színreállításokban, pontosabban majdnem minden színreállításban hajlamos arra, hogy nem csak a trubadúrt, hanem önmaga paródiáját is felmutassa, és bevallom őszintén, hogy ezt a szokottnál is erősebben éreztem a Margit szigeten, ahol ismételten Bán Teodórát jelölte meg a színlap rendezőként, és ahol például a cigány kórust egyfajta mondjuk Carmenből lelkedzett balettkísérlet is társult hozzá, amint hogy a katona kórus egyfajta táncos fegyver gyakorlattá alakult. Valamint, hát azt a komikus mozdulatot is szeretném kiemelni, ami szerintem sűrítetten mutatja, hogy hogy tud a trubadúr önmaga paródiájának hatni, hogy a második felvonás második képében Luna gróf kísérete ugye énekli azt, hogy induljunk, rejtőzzünk el, andiamo, celliamoci, és ezt eléneklik viszonylag sokszor egymás után, majd ebben a rendezésben, miután ezt befejezték, ott maradtak a színpad közepén. Ami jól jelzi, hogy az operának ugye általában és a trubadúrnak van egyfajta hajlandósága arra, hogy mondjuk így az abszurd humor számára is tegyen gesztusokat.
Van az a híres eset, egy énekes azt mondta, hogy nem tudom hányszor énekelte már, és most se tudja elmondani, hogy miről szól.
Igen, ugye Leos Lezáknak volt ez a híres bemondása, bár hát tudjuk jól, hogy ő Nagy Wagner a megformáló is volt, és azért egyik-másik Wagner operával kapcsolatban is akadhattak volna ilyesfajta gondjai. De természetesen ez valójában mellékes volt az este vonatkozásában, hiszen jó énekeseket, sőt bizonyos pontokon remek énekeseket vártunk a főszerepekre, bár ezek közül éppenséggel a Leonórát megformáló Marina Rebeka kénytelen volt lemondani az előadást pár nappal korábban, és helyette az orosz Elena Stikina vállalta Leonóra megformálását, akivel kapcsolatban rögvest azt érezhettük az előadás kezdetén, hogy ő mondjuk így a biztonsági játékra törekszik, ő egy kicsivel mindig kevesebbet fog adni az este folyamán, mint amennyit remélünk tőle. Ez valójában a negyedik felvonásra sokat javult, mert hogy ott azt érezhettük, hogy a szívet sem spórolja ki immár az alakításából. Aztán az előadás másik sztárénekese, Jusif Eivazov viszont eljött. Ő ugye tudjuk jól immár onnan a Netrebko nélkül futja a maga világkarrierjét, és valóban nagyon sokat fejlődött az utóbbi években, nagyon biztos a technikája, egészen bődületes magas C-t lehetett tőle hallani most a Stretta végén, és egyebekben is sok szép megoldása volt az este során. Vele kapcsolatban két alapvető fenntartásról kell nekem személyesen szót ejtenem. Az egyik, hogy akárhogy is szépítjük, Jusif Eivazovnak a hangszíne az valahol a megszokhatóan csúnya és a megszokhatatlanul csúnya között oszcillál, és én számomra ezen az estén inkább a megszokhatatlanul csúnya régiót ért el, de jeleznem kell, hogy a közönség döntő elsőprő többsége nem velem értett volna egyet, sem akkor, sem valószínűleg most a rádió előtt. A másik problémám vele kapcsolatban pedig az, hogy van egyfajta parodisztikus játékmodora, ami, ha tetszik, akkor ebben a trubadúr előadásban nagyon is beleillett. És ennek következtében nem mindig Manrikót, hanem néha Manrikónak a karikatúráját lehetett fölismerni a játékában. Aztán egyebekben is igazán nagyszerű énekeseket köszönhettünk a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Kezdjük a magyar közreműködővel, Kutasi Judittal, aki Azucséna megformálójaként egészen nagyszerű nyújtott, világszínvonalú énekesnő, ezt most már tudjuk jövőre Bayreuth sem nélkülözheti majd Kutasi Juditnak a közreműködését, amint hogy a Metropolitanben is megfordult már, és egészen világszínvonalú az, ahogy ő Azucsénát énekel, még azzal együtt is, hogy biztosan lesznek olyanok, akik színészileg egy kicsit izgalmasabb Azucsénára, vagy személyiségben egy kicsit izgalmasabb Azucsénára számítanak. A főszereplői négyesnek a negyedik résztvevője pedig a román Bogdan Bacsu bariton volt, akinek a hangját egy kicsit tenorálisabbnak és egy kicsit líraibbnak hallhattuk, mondjuk így a Luna gróf szólamában megszokottnál, vagy ideálisnak elfogadottnál, de számomra hatalmas élmény volt az a tiszta, gyönyörű vonalérzékű éneklés, az a már-már belcanto jellegű éneklés, amely Bacsunak a szólamformálását jellemezte. És van még ugye a négyen túl egy mondjuk így ötödik segédfőszereplő Ferrando, akit ezen az estén Kovács István formált meg, és akiről ezúttal is elmondhatjuk azt, hogy mindig biztos támasza az előadásnak, nagy alakítást nem kapunk tőle, de nagyon biztos alakítást mindig, és ez ezúttal is így volt. Említettem, hogy Halász Péter 50. születésnapját ünnepelte aznap, és ezúttal egy remek opera előadással ünnepelte, mert hogy miközben nyilvánvalóan más dolog a Margit szigetre a trubadúrt felkészíteni, mint mondjuk az operaház számára azt a immár legendás emlékű Árnyék nélküli asszonyt, de Halász Péter, mint igazán jó operakarmester, tudja, hogy mit kell ilyenkor tenni, tudja, hogy hogyan kell karakter, tempót, sodrást adni egy előadásnak, és ez ezúttal nagyon nagy ajándéka volt ennek az estének. Minden énekes biztonságban érezhette magát, és minden énekes azt érezhette, hogy mondjuk így az unalomból az izgalmasság felé van tolva, ami egy trubadúr előadás esetében nagy ajándék.
Nemzeti Filharmonikus Zenekar.
A Nemzeti Filharmonikus Zenekarról tudjuk jól, hogy igazán jó opera zenekar. Nem az opera a fő profilja, bár tudjuk jól, Vashegyi György vezetés alatt egyre több operát játszanak, bár ritkábban a Verdi operákból, de nagyon élvezték a feladatukat, és élvezte a feladatát a Nemzeti Énekkar is, amely bizonyos pontokon egészen furcsa jelmezekbe volt öltöztetve, hiszen mondjuk így a keresztes háborúk korát idéző páncél fejfedőkben jelentek meg, pontosabban sodoronyink fejfedőkben jelentek meg, valamint egyikük másikuk szemüvegben, ami alig hanem a mozgásbiztonság garantálására szolgált.
Egy régi felvételt tudunk idézni, Tercett és kórus következik a trubadúrból. Arról a felvételről elég, ha csak ennyit mondok, amelyen Carlo Maria Giulini vezényel.
Come on.
Fertőd július 24. Mielőtt a zenére, vagyis a beszámoló igazi tárgyára térnék, egy apróságot nem tudok nem szóvá tenni. Előre is elnézést érte. Fertődön járva egyszer csak a középkori Nürnbergben éreztem magam. Ott járja a várost az éjjeli őr, tülkölve és szónokolva, 9-et ütött az óra, ki kitérje 8 óra. Magát a jeles személyiséget ugyan nem láttam, ám a felszólítása nyilván elhangozhatott, hiszen 9 után, ekkor fejeződött be a hangverseny, minden zárva volt már. Egy mána szörpöt sem lehetett volna meginni vendégek fogadására specializálódott helyen. Nem ellenőriztem, de gyanítom, a határ túloldalán, osztrák barátainknál egy városkában, amely idegenforgalmi nevezetességgel rendelkezik és koncerteknek is helyszíne, csak akadt picit tovább nyitvatartó élelmes vendéglős. De jöjjön a lényeg, a muzsika. Eszterházi kastély, Apollón terem. Tolongás nincs, de azért a széksorok lassan megtelnek. Magam elsősorban az érdekes műsor kedvéért választottam éppen ezt a hangversenyt a fertődi kínálatból. 4 kezesek. Valaha nagyon népszerű volt a műfaj. Zeneszerető polgári családokban, voltak ilyenek, így szólalhatott meg akár szimfóniatétel is, persze amatőr módon. A lemezek és egyéb hanghordozók térhódításával aztán a 4 kezes átiratoknak és eredeti műveknek a kora leáldozott. Kár érte. Most ráadásul csemboló 4 kezeseket hallhattunk. Abrexbergert, Haydnt, utóbbitól például a Mester és Tanítvány című szórakoztató darabot. És szerepelt egy Burney mű is a programban. Charles Burney a 18. század vége felé bejárta Európát, és feljegyezte mindazt, amit a zenei életben tapasztalt. Vacsorázott például Philip Emanuel Bach otthonában, találkozott sok-sok neves mesterrel. Leírása igen fontos forrás a zenetudomány számára, de laikusnak is élvezetes olvasmány. Zenét is szerzett, most megismert szonátája alapján azt mondhatom, volt hozzá némi tehetsége. Ahogy Borsányi Mártonnak is. Pontosabban neki nem volt, hanem van. Furcsa eset. Meghökkentően jó 4 közös csemboló darabok, egy uvertű vagy fantázia szólaltak meg tőle a 18. századi szerzők modorában. Persze zavarba jönnék, ha most olyan konkrét komponistát kellene megneveznem, akinek a stílusát utánozza Borsányi. Néha Philip Emanuel érdekes modulációi jutottak eszembe, néha Mozart, vagy inkább Albrechtsberger. A hangverseny kezdő uvertűr alcíme szerint utóbbi mester előtt tisztelek. Mindezt magával ragadó előadásban élvezhettük. Borsányi mellett Bene Róza ült a csembalónál, ő játszotta a felső szólamot. És a második félidő elején 2 szólódarabot szólaltatott meg a legidősebb Bach fiútól, Wilhelm Friedemanntól. Bámulatos virtuozitással. Csemboló koncertek esetében egy idő óta egyebek mellett azt figyelem, milyen a dinamikai árnyalás. Mert hogy az elvileg nem, vagy csak nagyon módjával, regisztrálásokkal létezhet. Ha mégis úgy tűnik, mintha volna, az azt jelenti, hogy a játékos pontosan érzi, mit kell tenni a ritmussal, frazeálással. Vagyis tudja, hogy mi ezeknek a műveknek a titka. Most nem volt semmi hiányérzetem. Szép koncert volt, szép helyen. Csak az a málna szörp. Vagy inkább sör utána. Egy régebbi felvételt hallunk Bene Rózával, amelyen Bach émol tokátáját játssza. Thank you. Most Bóka Gáboré a szó.
Harmadik éve rendezik meg Várpalotán, a Turi várban, annak különböző tereiben a Várt Fesztivált. A fesztivál 2004-es indulásakor még nem mutatott be zenés színpadi műveket, de tavaly már erre is sor került, akkor be is számolhattam Rimszkij-Korszakov Mozart és Salieri című egyfelvonásos operájának előadásáról. Az az előadás minden kompromisszumával együtt nagyon tetszett nekem, ezért magától értetődő volt, hogy idén is Várpalota felé veszem az utamat, július 24-én este, amikor is Offenbach Eljegyzés lámpa fénynél című darabját állították színre. Azért írom körbe ilyen általános kifejezéssel, hogy darabját, mert az előadás különböző kommunikéiben operaként hivatkoztak a műre, maga Offenbach azonban az operett megnevezést használta. Ugye a klasszikus zenetörténet könyvek általában azt írták, hogy Offenbach rengeteg sok operettet írt, valóban egyébként feldolgozhatatlanul nagy a mennyisége az életmű ezen részének, és egyetlen egy operát. Ma már egy kicsit árnyaltabban szoktuk látni ezt a kérdést, amiket operetteknek nevezünk nagy általánosságban, azoknak Offenbach nagyon változatos műfaji elnevezéseket adott, de ennek az egyfelvonásosnak az elnevezésekor, amennyire forrásaimból ez látszik, az operett megnevezést használta. Mégsem teljesen jogtalan, hogyha az opera műfaji megnevezése is szóba kerülhet ennek kapcsán. Ugyanis az a maró gúny és társadalomkritika, amit elsősorban asszociálni szoktunk Offenbach nevével és Offenbach zenés színpadi működésével, az jószerivel teljesen hiányzik ebből, az inkább pasztorális hangvételű műből, amely két fiatal a jelek szerint boldog egymásra találásával végződik. Majdnem, mondtam az előbb, mert azért a nagyon közismert veszekedő duett, ami miatt egyáltalán ez az operett azt gondolom, hogy rajta van az elmúlt 150 évben a zenés színházaknak a térképén. Nos, az azért kőkemény, hogy úgy mondjam, kritikus emberábrázolás. Ugye itt két idősödő özvegynek a veszekedéséről van szó, akik féltékenyek egy fiatalabb lányra, mert ők akarják megkaparintani maguknak a fiatal paraszgazdát. Nos, már itt beszéltem özvegyekről, fiatal lányról, paraszgazdákról, tudni kell ennek a műnek a befogadás történetéről, amely Magyarországon egészen az 1800-as évek közepéig megy vissza, majd az 1880-as években Mahler igazgatósága alatt játszották az operaházban is a darabot, noha nem az ő vezényletével. Aztán a szocializmus évtizedeiben itt a közmédia különböző berkeiben három feldolgozás is született ebből, két hangjáték változat a Rádió Dalszínháza égisze alatt, majd egy zenés tévészínházi produkció is. Nos, tudni kell ezekről a magyar változatokról, és akkor még a többi színreállításokról vagy feldolgozásokról nem is beszéltünk, hogy gyakorlatilag kényük kedvük szerint alakítják át a librettót, már ami a prózai szöveget, a cselekménynek a vázát illeti. Általában megmarad az, hogy miről is szólnak azok a konfliktusok, amelyek a zenében, a zárt számokban kódolva vannak, de az, hogy ez mikor játszódik, milyen társadalmi helyzetben lévő emberek között játszódik, az gyakorlatilag minden egyes feldolgozásban más. Most is más volt, és mivel dramaturgot nem nevezett meg az előadásnak a színlapja, élek a gyanúperrel, hogy a rendező az egész előadás egyik kulcsfigurájaként értelmezhető Szemenyei János, akinek erős várpalotai kötődései vannak. Nos, ő lehetett az, aki átírta a prózai szöveget, esetleg közreműködőkkel. Az biztos, hogy ő volt az, aki rendezte az előadást, rögtön meglepetést okozva azoknak, akik tavaly is jelen voltak Rimszkij-Korszakov előadáson, ugyanis a Turi vár udvarának éppenséggel az ellentétes oldalán zajlott ezúttal az előadás. Nem véletlenül, ott ugyanis egy fa látható, és tudjuk, hogy a darabban egy fának, egy fa alatt való randevúnak különleges jelentősége van, magyarán a fa játszott a darabban. Egyébként a színreállításnak a fontos jellemzője, az inkább talán a karaktereknek a megfelelő kibontakoztatása, beállítása, helyzetbehozása volt. Ne felejtsük, hogy egy szórakoztató darabról beszélünk, ahol a poénoknak ülnie kell. Nagy truváj a látványvilágban, egyáltalán az egésznek a kivitelezésében nem volt, de ebben a darabban, ami egy szerény léptékű remek mű, ha talán szabad így fogalmazni, nem is szükséges, hogy legyenek ilyenek. Voltak viszont nagyszerű énekesek, rögtön például maga Szemenyei János, akiről tudjuk, hogy musical irányból érkezik, sőt, még annál is messzebbről is, akár tavaly egy Queen koncerten hallottam őt nagyszerűen énekelni, a koncertnek a nagyszerűsége nem utolsó sorban éppen rajta múlott, de hát hallottunk már tőle Schubert dalciklus előadást, fellépett az Operaház bizonyos előadásain, most operett szerepben ismerhettük meg, és nem állítom, hogy nem lehet hallani különbséget az ő zenéhez való közelítésmódjában, illetve az énekesnőknek, akik az opera felől érkeztek, a közelítésmódjában, de azt gondolom, hogy ez szemléletbeli és nem minőségi különbség, és talán itt karakter különbséget is meg lehetett ragadni ezáltal. Petykának, a fiatal pincérnek és étterem tulajdonosnak, ez lett Gió Paraszgazdából. Nos, az ő karakterének a kicsit nyersebb modorát sikerült talán ezzel is jellemezni. Szerelmét Denizát Russo Alexandra alakította, azt gondolom, hogy az ilyen szerepkörnek minden egyes kívánalmának megfelelően, a két kabzsi özvegyet pedig Tatai Nóra és Busa Gabriella énekelte, az ő alakításuk csúcspontja nyilvánvalóan a veszekedő duettnek a lehengerlő előadása kell, hogy legyen, és az is volt. Láthattuk még a helyi oktatási, illetve kulturális életben nagyon-nagyon nagy érdemekkel rendelkező Pócsik Józsefet a postás vagy futár szerepében. Hát ez egy amolyan zicser szerep, jutalomjáték, és azt gondolom, hogy ő mindennek meg is felelt, nagyszerűen hozta a poénokat. Az előadás másik kulcs szereplője a Veszprémi Mendelssohn kamarazenekar volt, tavaly is ők játszottak az opera előadáson, nem kell mondanom, akik hallgatják az Új Zenei Újságot, ha máshonnan nem az Auer Fesztiválról szóló beszámolókból tudják, hogy hazánknak az egyik legjobb kamarazenekaráról beszélünk, most is olyan színvonalon játszottak, hogy újra és újra rá kellett csodálkoznunk, hogy egy ilyen kis semmiségben, az Offenbachi életművön belül semmiségnek tekintető aprócska kis darabban is mennyi igényes zenei ötlet és hangszerelési megoldás van. Külön meglepetést okozott, hogy kiváló vezetőjük, karmesterük Kovács Péter opera vagy operett karmesterként is mennyire elsőrangú, azt tudtuk, hogy szimfonikus vagy kamarazenekari művekben az. Összességében tehát egy szórakoztató estét láthattunk, hallhattunk, azt gondolom, hogy minden esetleges apró hiányosságával együtt is olyan ez a fesztivál és olyanok ezek az előadások, amelyek megérdemelnék a nagyobb országos figyelmet. Kíváncsian várom, hogy jövőre is lesz-e zenés színpadi produkció. Ha lesz, én remélem, hogy ott lehetek.
Az úgynevezett veszekedő kettős következik Kalmár Magdával és Takács Tamarával egy régebbi felvételen, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Breitner Tamás vezényli.
Itt van arra szám. mégis azt akutja mindenért, kikabarom a szemét, ami sok ez, sok ez, mégis sok ez, mégis sok ez, mégis sok, ami sok ez, sok ez, mégis sok ez, mégis sok ez, mégis sok, ami sok ez, sok ez, mégis sok ez, mégis sok.
Következő helyszínünk Bodajk. Vashegyi Györggyel, Várgedő Anna készített riportot.
A bécsi barokk ismeretlen gyöngyszemeit mutatták be a legutóbbi hangversenyen. Jól tudom, hogy ez a hangverseny kifejezetten a Haydneum kutató munkája során a közelmúltban előkerült felfedezésekből válogatott?
Igen, tehát a Haydneum Magyar Régizenei Központ idén 5 esztendős, tehát júliusban, 2021 júliusában jegyezték be az alapítványt, és idén harmadik alkalommal rendezünk ilyen blattolós projektet, ami azt jelenti, hogy bezárkózunk néhány hangszerzenésszel, néhány énekessel valamilyen templomba, néhányszor voltunk Sopronban, Falván, idén a Bodajkik egy templomba, és blattolunk olyan műveket, amelyek a Haydneum kutatásainak az eredményei. Tehát ugye a Haydneum az Országos Széchenyi Könyvtárral többek között együttműködve lebonyolítja Magyarországon a könyvtár digitalizációnak zenei téren a messze valaha legnagyobb projektjét, tehát az Eszterházy zenei gyűjteményt az USK-ból ennek a mondjuk úgy legértékesebb vagy legkiválogatottabb 110 ezer oldalát már digitalizáltuk, 18. századi anyag, más magyarországi gyűjteményekkel is együttműködésben állunk, így például a Bodajkik egy templomnak a néhány évvel ezelőtt felfedezett 18. századi szekrényében levő 10 000 oldalt is digitalizáltuk. Ez a bécsi kapucinusok által alapított Bodajki templomnak a repertoárja volt a kapucinus rendnek szüntetése előtti évtizedekben, tehát egy rendkívül értékes anyag. Ugyanakkor ezek a szálak hát a mai Magyarország határain messze-messze bevezetnek, tehát a Szent Istváni Birodalom, a mai Ausztria, nyilván Szlovákia területe, Erdély, tehát nagyon-nagyon sok felé vezetnek ezek a szálak, és most a bécsi barokk, amit nevezünk talán bécsi baroknak, Habsburg baroknak, tehát magyar vonatkozásban Eszterházy baroknak is nevezhetnénk, ennek a világa áll most a kutatásunk homlokterében, és az idei blattolásnak az volt a lényege, hogy a bécsi barokk ott jártuk körül, különböző forrásokból szerzett művekkel. Hát úgy terveztük, hogy olyan körülbelül 40 nagy művet fogunk lebattolni, végül is 28 nagy művig jutottunk el 3 nap alatt, és igazából 2 koncert volt, hát csütörtökön, pénteken blattoltunk, szombaton további blattolás után minimális főpróbával volt az első koncert szombat este a Bodajki templomban, és ezt a programot ismételtük meg vasárnap, 26-án, Sopronban, a Szent Mihály templomban. Tehát igazából ezek nem koncertek abban az értelemben, hogy az ember próbál egy műsort, és utána azzal kiáll a közönség elé, hanem mi próbáltunk mondjuk úgy 12 műsort, átjátszottunk, és utána abból egy műsor nyitáltunk a közönség elé. Egyébként akkor a műsor úgy nézett ki mind a két alkalommal, hogy Francesco Scarlattival kezdtük. Ő Alessandro Scarlattinak a testvére volt, teljesen elfelejtett zeneszerzőt, a Domenico-nak ezek szerint a nagybátyja. Ő megpályázott egy bécsi posztot, nem kapta meg, ő neki van egy csodálatos mizeréje Bécsben, amely fennmaradt, utána Caldarától volt egy Cristo Condannato nyitány. A nagy felfedezése a hétnek számunkra Marc Antonio Ziani személye, akiről tudtuk, hogy egy nagyon fontos szerző, tehát zseniális a zene, rendkívül magas színvonalú zene. Tehát Zianitól játszottunk egy Dixit Dominus-t, szintén egy oratórium nyitányt, újabb nagy felfedezés Giovanni Paolo Colonna. Tehát ők mind olaszok voltak a műsorban, de mind olyan olaszok, akik valamilyen módon erőteljesen kötődtek Bécshez. Kolonnának egy két kórusos krédója volt a mondjuk a főműsornak az utolsó darabja, és kvázi ráadásként Bodajk kedvéért beillesztettünk a műsor végébe egy Rádgéber Ave Reginát. Annak meg az az érdekessége, hogy ilyen Rádgéber Bach kortárs volt. Magyarországon többször járt, ugye Pannonhalmán azt hiszem tartózkodott is egy időben. Népszerű szerző volt, tehát Németországban nyomtatásban megjelent elég sok műve, ami abszolút ritkaság, gondoljunk bele, hogy milyen kevés Bach művet adta ki nyomtatásban. Bach életében már pedig Rádgéber egy pontosan egy Carl Sebastian Bach kortárs, és Rádgébernek egy Ave Regináját megtaláltuk ebben a szekrényben Bodajkon, abból az anyagból készítettük el a kiadást. Egyébként nagyon fontos megjegyezni, hogy nagyon sok magyar anyag, a legjobbak, amelyeket találunk, azok teljesen hibátlanok. Nincs bennük hanghiba, sokszor részletes artikulációk is be vannak írva, ami azért 1700 körüli, 1720 körüli zenében, másolatok esetében ritkaság, és ezzel a Rádgéberrel fejeztük be a koncertet mind a két helyszínen. Ezek a szerzők voltak Francesco Scarlatti, Caldara, Ziani, Colonna és Rádgéber, ők szerepeltek a nyilvános koncerteken, tehát ezen kívül Johann Nepomuk Bóggal foglalkoztunk, Antonio Lottival, volt egy teljes pasticsónk 6. Károly bécsi oratóriumaiból, Ferdinand Schmidt, Franz Dumas-tól sok mű, Werner művek, ugye az előző években nagyon sokat foglalkoztunk Wernerrel, és lényegében a Werner egész életműről azt hiszem a legnagyobb áttekintéssel a Haydneum rendelkezik most. Tehát egy nagyon érdekes héten vagyunk túl, és hát fantasztikusan bővítette a látóhatárunkat erről az egész korszakról, és hát nagyon-nagyon sok utatni való van még ezen a téren.
Térjünk vissza egy pillanatra erre a szekrényre. Hogy került Bodajkra ez a hatalmas anyag, és hogy találták meg?
Morod Tamás plébános úr, akinek nagyon hálásak vagyunk, kiváló orgonista egyébként, és hát ugye ő felfedeztünk, hogy egy nagy falomlásra, azt mondja, egy törmelék kupac alatt volt egy szekrény, amit nekiálltak kipucolni több száz év után azt a leomlott falat, és akkor abban a szekrényben találtak rengeteg kottát, és ugye ő fölismerte zenészként, hogy ez nem kidobbandó kosz, hanem rendkívül értékes 18. századi hagyaték. Hogy csak egy példát mondjak, ugye Schenauernek a requiemje, amelyet most június végén játszottunk, tehát nincs egy hónapja, hogy eljátszottuk először több száz év után a Váci Régi Zenélapok nyitó koncertjén. Schenauer a pozsonyi Eszterházi grófi zenekarnak volt a fontos zeneszerzője. Ennek a Schenauer requiemnek egyetlen nagyon rossz minőségű másolatos forrása volt valahol Németországban eddig létezett, és ennek a Schenauer requiemnek megtaláltuk, ha jól tudom, az első talán kétharmadát, gyönyörű, pontos másolatokban Bodajkon, tehát lényegében ezt tette lehetővé, a bodajki forrás tette lehetővé a mű előadását.
Caldara Passione de Gesù Cristo című művéből a szimfóniát hallják egy régebbi felvételen, az Accademia Bizantinát Ottavio Dantone vezényli.
Thank you.
július 29-én kezdődött és augusztus 2-án ért vagy ér véget a Kodály Művészeti Fesztivál a híres Agórában Kecskeméten. Barta Dóra ügyvezetővel Várgyedő Anna beszélgetett.
Milyen múltra tekint vissza ez a fesztivál? Mikor indult útjára?
Az egyik legnagyobb és leghosszabb hagyományokkal rendelkező fesztiválunk, a Kodály Művészeti Fesztivál. Valójában hasonlóan a híres héthez két nagy tradicionális eseménysor témjelzi Kecskemét kulturális életét. Itt a Kodály Művészeti Fesztivál nagyon régóta a Kodály Zoltán szellemi örökségét és a magyar zenei kultúra értékeit állítja a középpontra évből évre. Az előző időszak kifejezetten azra a kapcsolatteremtésre helyezte a hangsúlyt, amiben a minőségi klasszikus zene és akár egyéb művészeti ágak találkozásán keresztül minél inkább a népszerűségét, a látogatottságát és a dolog fajsúlyát összekötve látogatószám bővülést is vártunk az események sorával, illetve a programkínálattal. Nagyon szép és nagyon eredményes időszakon vagyunk túl. Nem adtuk alá, gyakorlatilag ugyanez a mostani szándék is. Jelen pillanatban elsősorban kecskeméti értékekre és kecskeméti közösségekre, alkotó közösségekre épült a fesztivál programkínálata.
Egy Kodály Zoltán szülővárosában rendezett Kodály nevét viselő fesztiválnak értelemszerűen hangsúlyos eleme a zene. Összefoglalná, hogy milyen zenei programokkal készülnek idén?
Igen, valójában nagyon sok zenei program mellé illesztett társ rendezvényt is említenék majd, mint amit az első zenei program, a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar, amely 60 éves jubileumát ünnepli a Híres Agóra egyik kiemelt művészeti együttes, a Város nagynevű klasszikus zenei együttese. Bár már túl vagyunk egy gálán és egy ünnepségen, most a Kecskemét Tánc Együttessel, ami szintén jubiláló együttes, és 50 éve működik már nagyszerűen, ők együtt idézik fel a gazdag művészeti örökséget és a közös értékeket. Tehát valójában egy zenei koncerttel, egy zenei programmal indulunk, mégis már megveti a lábát társművészetként a táncművészet, azaz azon belül a néptánc. Aztán a Kodály Intézet program soraiból emelném ki Erdei Péter nemzetközi mesterkurzusának záró koncertjét, a Nemzetközi Kamarakórus közreműködésével és a mesterkurzuson résztvevő hazai és külföldi karvezetők részvételével. Zenei program még az úgynevezett Atmoszféra koncert, ami Dés László és a Free Sounds Quartet szerintem kiváló koncertjével zárja majd a koncertívét a fesztiválnak. Atmoszféra koncertnek nevezzük, hiszen ez egy olyan különleges esemény, ami nem beltéren, hanem szabadtéren kerül megrendezésre. Különleges fényjátékok és egyéb kiegészítő hatások ölelik körül a nagyszerű hazai és nemzetközi szempontból is releváns koncertet, úgyhogy a kecskemétiek nagyon szeretik ezt a programelemet is, és megemlítenék még egy kamarakoncertet, ami pedig a Kult Kaszinóban kerül megrendezésre. Ez egy vonós trió koncert, amelyben gyakorlatilag a Kult Kaszinónak különleges, jó atmoszférájú tere jelenik meg, és hoz létre egy intim, nagyon különleges koncertet. Illetve még zenei pont és kiemelendő pont a Talamba Ütős Együttes koncertje, szintén szabadtéri eseményként jelenik meg a fesztivál programjában.
Említette már Erdei Péter mesterkurzusának záró eseményét, amely a Nemzetközi Kodály Szeminárium része. Milyen kapcsolat van a szeminárium és a Kodály Művészeti Fesztivál között?
Hála Istennek, nagyon hosszú múltra tekinthet vissza ez az együttműködés is. Valójában nagyon sok esetben a fesztivál időpontja is igyekszik olyan módon kapcsolódni és alakulni, hogy mindenképpen a szeminárium valamilyen átfedés hozzon létre idősáv tekintetében, úgyhogy ezúttal is hasonló módon, mint az előző időszakokban fontos a kapcsolódás, fontos az együttműködés, a találkozás.
Kiknek szól ez a szeminárium?
Valójában a mesterkurzuson vesznek részt hazai és külföldi karvezetők, és annak az eredményét mutatja be ez az előbb említett koncert.
Mi a tapasztalata, mennyire mozgatja meg a fesztivál a helyieket, és mennyire tudják elérni a más településekről érkezőket?
Minden évben más és más a hívó szó. Előző években például, ha említeném a Vatikán kórus jelenlétét, vagy olyan kiemelkedő operaénekesek jelenlétét, akik nyilvánvalóan a lokális vonatkozáson túl országos viszonylatban is Kecskemétre csalogatták a kedves érdeklődőket. Most zászlónkra azt tűztük, hogy a kecskeméti értékeket tudjuk megmutatni, és abban bízva, hogy természetesen ezek az együttesek, ezek az alkotóműhelyek már részben nemzetközi kapcsolatrendszerrel is rendelkezve idén is ide vonzák az érdeklődőket. Jellemzően inkább kecskeméti látogatottságú, de minden évben évről évre egyre több Kodály fesztiválra érkező látogatót is üdvözölhetünk.
A fesztiválon többek közt elhangzott Mozart G-moll szimfóniája, amelyet ezúttal egy régebbi felvételről idézünk, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát, Lukács Ervin vezényli. Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgya Danna társszerkesztő és Bodzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Hétfő este Anton Bruckner 5. B-dur szimfóniája csendül fel. A Az áprilisban a Művészetek Palotájában rögzített felvételen a 87 éves lengyel származású német karmester Marek Janowski vezényelte a Budapesti Fesztivál zenekart. Fantasztikus szimfónia. Hétfőn 20 óra 43 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova hétfő esti műsorában Pajor Oliver Joachim zongorázik. A fiatal zongoraművész a különböző zenei világokat képviselő amerikai Morton Feldman, német Karl-Heinz Stockhausen és román George Enescu kevésbé ismert műveit rendezte egymás mellé, így alkotva belőlük egységet. Lemezújdonság az Ars Novában. Hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban.
Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió.